Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégeit, Konyarcik Borbánát és Merker Dávidot, urbanistákat, azt hiszem mondhatjuk talán ezt így, hogy helyén való ez így. A Városi Sétákat szervező Hosszú Lépés járunk alapítóit. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljöttek hozzánk.
Jó napot kívánok.
Mi köszönjük.
Nyilván sokan ismerik a Hosszú Lépés tematikus városi sétáit, hiszen már 8-9 éves múltjuk van ezeknek a sétáknak, programoknak itt Budapesten, és most megszületett ennek alapján, vagy ennek nyomán egy könyv is, Hosszú Lépés Budapesten, séták, titkok, történetek, egész pontosan 4 nagyobb tematikus útvonallal, aminek hát ugye kibővített írásos változatát tartalmazza ez a könyv. Mielőtt erről a könyvről is részletesebben beszélnénk, talán érdemes arról bevezetőben szót váltanunk, hogy hogyan is indultak maguk ezek a séták, honnan vagy hogyan jött az ötlet 9 évvel ezelőtt? Borbála.
Mi mind a ketten Angliában végeztük az egyetemet a Daviddal, és...
És akkor jól mondtam én ezt, hogy urbanisztikai, vagy várostörténeti tanulmányokat
folytattam? Igen, tehát én urbanisztikát hallgattam a UCL-en Londonban, és amikor hazajöttünk, akkor találkoztunk, és nagyon egyértelmű volt mindkettőnk számára, hogy szeretnénk várossal foglalkozni, de szeretnénk a saját szabályaink szerint várossal foglalkozni, és olyan laikusoknak átadni a várostörténeteit, akiket érdekel ez a téma, de nem szakmabeliek. És a városi séta egy nagyon jó eszköznek tűnt arra, hogy minél több emberrel megismertessük Budapestnek azokat a történeteit, amiket a mainstream kultúra kevésbé dolgoz fel.
Volt ennek akkor bármilyen előzménye, vagy ez teljesen egy saját fogantatási ötlet volt?
Volt, abszolút volt. Egyrésztről Budapest egy csodálatosan besétálható város.
Igen, írják is a könyvben, hogy Budapest sétára termett.
Igen, ezt teljesen őszintén és a szívünkből jött, és így is gondoljuk. Budapesten voltak tematikus séták korábban is, nagyon sokan fedezték fel a várost idegenvezetéseken, de ők ugye turisták voltak, és ez egy teljesen más szemszög. Az alapvető különbség az, hogy egy tematikus séta az egy témát jár körbe, és ehhez keres helyszíneket. Egy idegenvezetés, az turistáknak szól, mert ebben a magyar szóban is benne van mind a kettő része, amit mi tagadunk, az idegen is, mert ugye mi helyekkel foglalkozunk, meg a vezetés is, mert mi sokkal inkább párbeszédet kezdeményezünk egy-egy sétán. Tehát egy idegenvezetés az végig majd mondjuk az Andrássy úton, és akkor megmutatja az ott levő épületeket, és ez a szervező elve. Egy tematikus séta az helyieknek szól, hazai közönségnek, nem egy egyszeri alkalom, hanem egy sokkal mélyebb közös kulturális alapon nyugszik.
És nem is feltétlenül az idegen forgalmi látványosságokat hivatott bemutatni.
Így van, vagy ha azokat mutatjuk be, akkor valamilyen olyan aspektusát, ami egyébként ismeretlen. Tehát mi az operaházzal nagyon sokszor foglalkozunk, általában a hátsó bejáratát mutatjuk meg, vagy a szervízépületeit, vagy az operaházon levő szobrokat, de semmiképpen sem azt, hogy ott van az operaház, mert azt feltételezzük, hogy aki egy hosszú lépés sétára eljön, az ezzel tisztában van, és nem ezt kell neki elmondani, hanem sokkal mélyebbre mehetünk. Ehhez kell a közös nyelv, a közös kulturális alap, az otthonunk szeretete, és ami nagyon fontos, hogy egy-egy séta az önmagán túlmutató jelentőségű, mert egy szemléletváltást hoz, és ezzel a könyvvel is az volt a célunk, hogy minél több emberhez jusson el az, hogy a saját otthonunkra lehet másként is tekinteni, nem ér véget az ajtónál, hanem a városunk is az otthonunk, és akkor leszünk boldogabbak, hogyha beszélünk a városunkról, meg annak a történeteiről.
Borbál említette, hogy Londonban urbanisztikát tanult, de ha jól tudom, akkor ott is Budapest volt a kutatási területe. Az mennyiben más fókuszú megközelítés, hogy Londonban kutatni Budapestet?
Nekem nagyon szerencsém volt, mert az egyetemen volt egy kelet-európai tanulmányok intézet. Tehát én földrajz szakon voltam, ezen belül volt az urbanisztika, de rengeteget áthallgattam a kelet-európa tanulmányok intézetbe, ahol volt egy elképesztő könyvtár, elképesztő tanári kar, és teljesen más volt úgy foglalkozni Budapesttel, hogy lényegesen...
Ez azt is jelenti, hogy volt ott egy speciálisan Budapest vonatkozású kutatható anyag?
Abszolút, igen, és ilyen szempontból lényegesen hatékonyabban lehetett kutatni, mint itthon, hiszen minden megvolt, ami itthon megvolt, adott esetben magyar nyelven is megvolt, illetőleg volt egy olyan kutatási anyag angolul, ami Kelet-Európáról szólt, illetve Magyarországról, és teljesen más fókuszt lehetett adni a kutatásoknak. Tehát egészen fantasztikus élmény volt az, hogy mind az anyanyelvemen, mind angolul tudok tudok könyvtározni, és ez hozzáférhető.
Külföldi nagyvárosi tapasztalatok és élmények tükrében, vagy ennek fényében mit lehet mondani, hogy mitől különleges, vagy mitől különösen érdekes Budapest, akár mondjuk Párizzsal, vagy Londonnal összehasonlítva?
Én azt gondolom, hogy az ember nem tud objektív lenni azzal a várossal, ahol felnőtt. Tehát nekem Budapest mindig az otthonom lesz, és nyilván sosem fogom tudni teljesen objektíven nézni. Ami azt gondolom, hogy különleges ebben a városban, az az, hogy a mérete nagyon kellemes. Tehát egyszerre...
Besétálható.
Ez tényleg így van, de az is megvan benne, hogy 15 perc alatt az ember kint tud lenni egy erdőben, de egy színházban is. És ez viszonylag ritka, és azt gondolom, hogy Budapest ilyen szempontból egy nagyon szerencsés város, úgyhogy nekem ez az, ami mindig kellemesen meglepett, amikor hazajöttem, hogy a mérete az se nem túl kicsi, se nem túl nagy.
Tematikus sétáknál, sétautaknál maradva, mondhatjuk azt, hogy valóban minden utcának, szinte minden épületnek megvan a maga története Budapesten? Abszett. Érdemes ezt fölfejteni, és
persze.
Meg is található a története?
Persze, ez elsősorban egy szemléletmód kérdése is, hogy mit tartunk fontosnak a történelmünkből. És számunkra az egy kiindulási alap, hogy nem az évszámok a lényegesek, nem a szerződések, nem a komoly férfiak, hanem azok a személyes történetek, amihez mindenki kapcsolódni tud. És Budapest abból a szempontból is speciális, hogy egy nagyon fiatal város. Tehát amikor arról beszélünk, hogy előhozunk történeteket, akkor igazából mindenkinek van ehhez valamilyen családi kapcsolódása. Ha nem is konkrétan tudjuk, hogy az ő déd vagy ükszülei mit csináltak, de azt sejthetjük, hogy abban a korban éltek, és el tudjuk helyezni őket abban a világban, amit megidézünk. Ugye ez mondjuk Rómában, Londonban, Párizsban nem adná magát, hiszen ezek bizonyos szempontból sokkal szerencsésebb sorsú városok, sokkal komolyabb múltra tekintenek vissza, de Budapest egy nem egészen 150 éves város, robbanásszerűen fejlődött, és ami a 19. század utolsó harmadától indult el, az a fajta fejlődés az abban, akik részt vettek, azok ismerősek a személyes családi történeteinkből. És ugye ezek egyébként nagyon megosztó történetek, tehát még ezt mi nem beszéltük ki, hogy mi is történt a várossal. Nagyon sok traumánk van, és ha ezek szóba jönnek, és meghallgatjuk egymás sztoriait, akkor leszünk jobban.
Ha már az épületek történetét emlegettük, ugye most itt az Inforádió stúdiójában beszélgetünk, ami a Flórián udvarban található, és én éppen utána néztem a múltkorában, hogy ez annak idején a Magyar Királyi Dohánygyárnak egy épülete volt, vagy a Magyar Királyi Dohánygyár volt itt, tehát nyilván ennek az épületnek is felfejthető, vagy kibogozható a története, de hol érdemes ezeknek utána járni? Hol lehet megtalálni ezeket az információkat, hogyha kutatni akarjuk?
Nagyon sok forrás van, amivel el lehet indulni. Mi nagyon sokat használjuk a nyilvánok, tehát van a klasszikus könyvtári munka, tehát amikor könyvtárban kutatunk és fedezünk fel. Mi azt szoktuk használni, hogyha valami utalás van egy-egy személyre, akkor azt úgy megragadjuk, és róla is elkezdünk utána nézni, és általában elég sok mindent lehet találni, mert nagyon ritka még mindig az a fajta több disziplinát átívelő megközelítés, amivel nagyon izgalmas történeteket elő lehet hívni. Rengeteget segítenek az archívumok, tehát hogy például, hogy nevén is nevezzek kettőt, az Arcanum digitális tudománytár, ahol több milliós nagyságrendben vannak feldolgozva újságcikkek, tudományos anyagok, hétköznapi életről szóló anyagok, tehát a színház élettől kezdve a világgazdaságig számtalan olvasnivalónk van ott, anyakönyvi értesítők, iskolai évkönyvek, és ezek kereshetőek is digitálisan, tehát ezek nagyon-nagyon jó kiindulási alapok. Ott van a Fortepan szabadon felhasználható fotógyűjteménye, mert páratlan kincsek vannak. Mi ezekből szoktunk elindulni, és aztán megyünk tovább, de nagyon sokszor figyeljük a hirdetéseket az újságokban. Tehát nem feltétlen azokat a tartalmakat, amit természetesnek vennénk, hanem olyanokra igyekszünk mindig rá keresni, ami megfogható, átélhető emberi történet.
Mondhatjuk azt, hogy Igen, Borbála?
Ami szerintem itt nagyon fontos, az az, hogy a szép irodalom és a képzőművészet mennyit hozzátelt egy-egy kutatási anyaghoz, és ahhoz, hogy ez tényleg hozzáférhető legyen és szórakoztató. Tehát mi mindig abban gondolkodunk, hogy hogyan lehet átadni ezt a tudást, és hogyan lehet ez szórakoztató. Tehát itt akár sétáról, akár könyvről van szó, itt az emberek szabad idejére pályázunk, tehát semmiképpen sem szabad ennek túl nehéznek lennie. És én azt gondolom, hogy akár egy szép irodalmi idézet, amihez kapcsolódni lehet, akár azért, mert ismerik az emberek, akár azért, mert most hallják először, de annyira megfogja őket, akár egy festmény, akár egy régi fotó, úgy tudja megfogni az embereket, ahogy egy évszám, vagy ahogy Dávid mondta, egy szerződés soha. Uh-huh. Tehát ez én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. És akár szép irodalomról, akár képzőművészetről beszélünk, mindig látszik, hogy egy-egy korban az emberek hogyan viszonyultak a városhoz. Tehát ez reményt jelentett, munkalehetőséget jelentett, a technológia fejlődését jelentette, vagy pont a pusztulást, a bűnt és azt, amit rendes ember inkább elkerül. És ez gyönyörűen végig lehet követni az elmúlt pár száz évben.
Jellemzően hogyan születik meg egy-egy séta koncepciója? Megvan a helyszín, vagy az adott város rész, és ez kapcsolódik a téma, vagy először jellemzően inkább megvan a tematika, és erre fűzik fel az egyes helyszíneket? Vagy ez nagyon változó?
Így is, úgy is. Uh-huh. Mindenre van példa a működésünkben. Egyrészt mi igyekszünk naprapkészen követni a hazai városhoz nagyon tágan kapcsolódó párbeszédet, tehát olvasunk, figyeljük, hogy milyen művek jelennek meg, milyen akadémiai disszertációk vannak, és keressük azokat a témákat, ami még nem bukkant fel, és izgalmas lehet. Keressük az izgalmas helyszíneket is. Tehát nekünk az különösen fontos, hogy amikor a város változik, akkor mi a változás pillanatában ott legyünk. Egy épület, amit le fognak bontani, de már üres, de még bejárható, ez az, ami számunkra ideális, és akkor oda szervezünk programokat. Ilyen volt a Hotel Gellért például, ami...
Az egyik legutóbbi séta volt, ugye pont a bezárás előtt.
Igen. Így van, és abból olyan szintű érdeklődés volt, amit a legnagyobb sajnálatunkra nem tudtunk kielégíteni, és akkor az utolsó napon már 24 órán át folyamatosan sétáltunk, hogy 1000 embernek még meg tudjuk mutatni, de ha 10 000 helyet hirdettünk volna még, akkor is valószínűleg megtelt volna. Tehát mi azokat a helyeket keressük, amikor el tudjuk kapni azt a pillanatot, amikor valami megváltozik, és még egy utoljára meg tudjuk nézni, tudjuk, hogy ez egy soha vissza nem térő lehetőség, és akkor így közösen nem elbúcsúzunk igazából, hanem minden valami újnak is a kezdete, tehát ha mondjuk a Hotel Gellért példájánál vagyunk, objektíven nézve, hogy azt az épületet érdemes felújítani, ez nem kérdés, ha valaki végigjárta velünk a sétát, akkor meg aztán végképp nem kérdés, viszont ezzel együtt az épületben ott vannak az emlékeink is, ott vagyunk mi magunk is, a történeteink, és ezt egy nagyon jó érzés közösen átélni.
De említette, hogy nagy érdeklődés kísérte a Gellért Hoteles sétát, de mondhatjuk azt, hogy egyfajta kultusza van manapság a városi sétáknak, vagy aranykora van ezeknek a sétáknak. A hosszú lépés mellett már több bekvállalkoztak arra egyébként, hogy hasonló tematikus sétákat is szervezzenek, például a Budastep, vagy az Imagine Budapest, sőt, ha jól tudom, akkor létrehoztak egy egyesületet is, a Magyar Séta Szövetség Egyesülés, tehát akkor ez most, nem szeretném azt a szót használni, hogy divat, de hát azért nagyon nagy érdeklődés kíséri 2021-22-ben ezeket a városi sétákat.
Igen, most a hallgatók nem látják, de nagyon elégedetten és bávatagon mosolygunk a Dáviddal, tehát valóban, tehát nagyon, nagyon sokan szeretnének sétálni, és szerencsére hetekkel, hónapokkal előre betelnek az időpontok. Én nagyon büszke vagyok erre, és nagyon boldog vagyok, hogy olyasmit csinálhatunk, amit szeretünk, és ami örömet okoz másoknak, és azt gondolom a visszajelzésekből, hogy tényleg sikerül hozzátennünk valamit emberek életéhez, és megmutatni a városból egy darabot.
Igen, ezt én sem mondhattam volna szebben, mint hogy összefoglalta. Annyit tudnék reglálni, hogy ámen, legyen így. Nekünk, nyilván mi nem látjuk kívülről, amivel foglalkozunk, de a séta, hogy a városi tematikus városi séta az egy legitim szereplője legyen a kulturális életnek, amit mindenki más elfogad, ez egy nagyon hosszú idő. Tehát, amikor megjelenik egy új tevékenység a kultúrában, akkor azért azt sokáig tart, amíg elfogadják. Tehát amikor megjelent a film, először a néma film, aztán a hangos film, akkor azért az is egy idő volt, amíg amíg az megtalálta a helyét. Tehát mi ennek az útnak viszonylag az elején járunk.
De ezt mondhatjuk, hogy egy új műfaj van születőben? Vagy talán már meg is született?
Hát én nagyon remélem, hogy amikor majd 20 év múlva beszélgetünk, én egy kicsit kevesebb hajjal, remélem töretlen lelkesedéssel, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó lenne így visszatekinteni erre a korszakra. Ezt most nem tudjuk eldönteni. Tehát az aranykorok is mindig olyanok, hogy utólag tudjuk, amikor elmúltak, hogy ez volt egy aranykor. Hát adja az ég, hogy még ne érjük el.
Nyilván, hogy nem is szeretném önöket arra kérni, hogy rangsoroljanak a séták között, de azért mégis mik a legnépszerűbbek? Most én éppen nézegettem, és a januári időpontok már szinte beteltek a budapesti séták tekintetében.
Azért ebben az is benne van, hogy rengetegen kaptak hosszú lépés sétéjegyet karácsonyra, és ilyenkor a leglelkesebb megajándékozottak azonnal le is foglalják az időpontokat januárra, tehát ezért is van teljesen tele a január, de februárra és márciusra még bőven vannak szabad.
Igen, csak
azért
érdemes talán szemezgetni ugye a januári-februári kínálatból. Ugye például itt van a Bűnös Város, úgymond Budapest sötét oldalának a bemutatása, hogy az Acélgyörgy nyomában, az Újlipót városban, akár ehhez kapcsolódóan a Káderdülő séta, vagy a Városmajorban a Véresmajor, ami ugye a nyilas terror helyszíneit hivatott körbejárni a Városmajorban, ez a Maros utca környéke. De hát aztán van itt, ami már egy kicsit ezt a klasszikus városi sétának a kereteit is feszegeti, ez az úgynevezett sétaszínház, ahol valóban annyira beemelődik már az irodalom, ugye itt ezt Belső Cirék a Katona József Színház színművészével közösen csinálják, aki ugye irodalmi szövegeket és tolmácsol ott a séta közben. Tehát itt már nagyon szervesen egységet képez a városi séta, és valóban az irodalom, a szép irodalom.
Ez a két dolog ott válik ketté, hogy egy klasszikus városi sétán alapvetően a szép irodalmi idézetek kiegészítik magát a programot. Viszont a Rékának a sétáján nyilván ő azért teljesen más, hogy ad elő egy eredeti szöveget, mint egy történész vagy egy művészettörténész. Tehát ott sokkal inkább magán az előadáson van a hangsúly. Nekem egy nagyon, nagyon fontos séta a Belső Cirékának a sétaszínház a Pasaréten, mert ezt még a járvány első hulláma alatt raktuk össze közösen, és ez volt az egyik első sétánk tavaly nyáron. Egy nagyon jó program, nagyon személyes program, elképesztően nagy élmény ez az embereknek, hogy közel vannak egy színészhez, látják azt, hogy ő hogyan viszonyul ezekhez a művekhez. Ja, a színházban nyilván az ember igazából nem tudja, hogy egy színész szereti a szerepét, szereti a darabot, és hogy érzi magát benne, és az is a feladata, hogy ez ne látszom, viszont azt gondolom, hogy rengeteg embert érdekel. Hogy ha egy színész szövegeket választhat, akkor mit választ? És ezt a Réka egészen bravúrosan adja elő, és egy végtelenül őszinte emberközeli élmény, és én mindenkinek javaslom, hogy nézze.
Úgy tudom,
meg.
Hogy olvastam is valahol, hogy terveznek ennek egyfajta folytatását is.
Sőt, már van, meg is valósult, és ha már az előbb intézményesülésről volt szó, a sétaszínház az elkezdett színházi repertoárok részévé is válni, tehát Debrecenben a Csokonai Színházzal egy együttműködésünk van, amikor az ő művészeik két sétaszínházi előadást is szervezünk velük, az egyik Szabó Magdának, a debreceni kötődéséről szól, a másik Térei Jánosnak, és ezt a színház művészeivel együtt hoztuk létre, ami egy elképesztően izgalmas kísérlet, mert itt mindenki kilép a komfortzónájából, tehát a színészek ott hagyják a színpad biztonságát, és egy olyan pillanatnyi élménytől függő hangulatban vesznek részt, amikor az időjárás is számít, ott éppen résztvevő közönség is, tehát ez egy nagyon nagy bátorság a színészek részéről ebben részt venni, de legalább olyan izgalmas is, hiszen ők is folyamatos interakcióban lehetnek a közönséggel. Úgyhogy ez a sétaszínház, ez egy fantasztikusan izgalmas műfaj, ami abszolút a járványnak köszönhető. Azt láttuk, hogy a színészeknek elsősorban nem is a munkavégzés hiányzik, vagy nem is anyagi problémát jelent számukra csak a járvány, hanem azt is, hogy elvesztették a kapcsolatot a közönségükkel, és kicsit olyanok voltak a színész barátaink, mint a partra vetett halak. Azt láttuk, hogy így nem igazán tudják, hogy most akkor mithez kezdjenek, és akkor a sétaszínház volt erre egy megoldás, hogy tudnak találkozni a közönségükkel, tudnak impulzusokat kapni, és valami teljesen új műfajban kipróbálhatják magukat.
Említette Debrecent, mint helyszínt, és ennek kapcsán azért az jutott eszembe, hogy persze ugye Budapest fókuszú, vagy Budapest központú a hosszú lépés, de azért próbálják tágítani a határokat, tehát vannak, vagy lesznek a jövőben is vidéki helyszínek is?
Tihanyban már nagyon régóta együttműködünk az apátsággal, és van egy éjszakai bejárásunk a Csend hangjai címen, ahol teljes csöndben és sötétben járjuk be az apátság épületét, meg a kertjét. Úgyhogy van egy ilyen nagyon különleges balatoni programunk, illetve vannak a debreceni sétaszínházi előadások. Ezek szép lassan bővülnek, tehát itt mindig fontos az, hogy találjunk egy olyan partner intézményt, akivel együttműködésben ezeket meg tudjuk valósítani.
Igen, tehát mi tisztában vagyunk azzal, hogy hogyan lehet egy jó sétát létrehozni, meg azzal, hogy a közönségnek mire van szüksége, de ezek a programok akkor autentikusak, hogyha vannak olyanok, akik mélyen ismerik az adott helyeket, és ez Tihanyban a Bencés szerzetesek, ilyenek Keszthelyen a Festetics könyvtár dolgozói, Debrecenben a Csokonai Színház művészei, tehát mi azért tisztában vagyunk vele, hogy egy budapesti vállalatként, egy budapesti szervezetként nem mehetünk el az ország egy másik pontjára, anélkül, hogy bevonnánk az ott élőket, hiszen mi magunk arról szólunk, hogy vegyünk részt az adott településünk életében, ehhez pedig nélkülözhetetlen az, hogy legyenek olyan partnereink, olyan kollégáink, akik az adott helyszínt olyan mélyen ismerik, mint mi Budapestet.
Tehát ez azt is jelenti egyúttal, hogy a séták kitalálására, a séták megszervezésére most már azért van egy nagyobb, úgymond nagyobb létszámú csapat. Egyáltalán mi a munkamegosztás, mondjuk az új séták, új tematikák kitalálása, vagy ehhez kapcsolódóan nyilván nem tudom, jó szót használok-e, egyfajta tartalomfejlesztés? Tehát ez...
Tökéletes, ez az a szó, igen, ezt használjuk mi is. Igen, van egy tartalomfejlesztési vezetőnk, Kis Ádám, aki összefogja a különböző séták tartalmait. Itt ugye nagyon tág az, hogy milyen szakértelemre van szükség, tehát itt a történésztől kezdve az irodalmáron át a színészig mindenki szóba jöhet, akivel dolgozunk tartalomfejlesztés ügyében.
És hát mi, bocsánat, ezt mindig elfelejtjük mondani, de hát mi magunk is természetesen részt veszünk ebben. Ez a legszebb része a munkánknak.
Mennyi idő egyébként, amíg hát úgymond tető alá sikerül hozni egy ilyen sétát?
Amennyi idő van rá, tehát ez...
De ez akár lehet egy több hónapos ilyen tartalomfejlesztési munka?
Persze, hogyne, tehát ez igazából olyan, mint egy szakdolgozat, tehát sosem ér vége, tehát mindig lehet mélyebbre menni, meg mindig lehet még egy kicsit csinosítani rajta, nyilván egy ponton abba kell hagyni, de én azt gondolom, hogy itt ez egy hónap a minimum arra, hogy ez egy jó minőségű, élvezhető munka legyen. Nyilván volt olyan, hogy kevesebb idő volt rá, és akkor kicsit fáradtabbak voltunk, meg nyűgösebbek, de meg lehet oldani mindent. De
vannak egyébként javaslatok, vagy felvetések maguktól, a sétálóktól is?
Persze.
Vannak, igen. Ennek egy része értelmezhető, ennek egy része kevésbé értelmezhető, de én azt látom, hogy mindenkinek a fejében van egy séta, tehát csak az a kérdés, hogy ez a séta, ez hány embert érdekel, tehát de mi is úgy kezdtük, hogy azzal foglalkoztunk kizárólag, ami minket érdekel, és akkor jött a hideg zuhany, hogy ez nem mindenkit érdekel, de mivel for profit kulturális cég vagyunk, nekünk nagyon kell arra figyelnünk, hogy olyan programokat csináljunk, ami eladható. Tehát, hogyha valami nem sikeres, nem tetszik a közönségünknek, az nincs.
Igen, az nagyon fontos, hogy a mi munkánk során az rengeteg alkalmazkodással jár. Tehát van olyan épületbejárásunk, amit évek óta készítünk elő, mert egy olyan partnerrel kell együttműködnünk, amelyik számára üzemeltetési kérdés elsősorban az, hogy mi történik az ő területén, és ezt nagyon nehéz átfordítani azzal, hogy egyébként kreatív, izgalmas programot beengedjenek oda, hogy ez nekik miért jó, és miért nem jelent extra kockázatot. Tehát nagyon sokszor elképesztő hosszú átfutása van, amíg egy-egy helyszínnel meg tudunk állapodni. Bajban is lennénk, ha most egyszerre mindenki azt mondaná, hogy holnaptól mehetünk, mert nem lenne kapacitásunk ennyi mindent megvalósítani, de hogy nagyon hosszú előkészítési folyamat, amíg egy séta létrejön, és nem a tartalom kutatása a leghosszabb idő, hanem a helyszínekkel való megállapodás és az összes operatív kérdés lezárása.
Hát ugye vannak egyébként a nagy közönség elől amúgy elzárt területek, ahova a sétákon jó esetben be lehet jutni.
Igen, és azért ezeknek a megtalálása, a megállapodás és annak az átvitele, hogy egy teljesen másként működ, más logika szerint működő rendszerben mi valahogy beférjünk, azért az egy kihívás, és a munkánknak ez a legnagyobb kihívása.
Borbála szemén látom, hogy szeretne ehhez még valamit hozzátenni.
Azok az aranyhetek számunkra, amikor már eladtak egy épületet, de még nem újítják fel. és akkor beengedik ezeket a programokat. Egy csomószor az is előfordul, hogy igazából mi segítünk azzal, hogy azt az érdeklődést, ami megrohamozza az adott épületet, azt csatornázzuk a sétákba, és nem a tulajdonosnak kell azzal foglalkoznia, hogy ömlenek az e-mailek és a telefonok, hogy ki tervezte, mi lesz vele, mikor újítják föl, megtartják-e a padló burkolatot, stb. Tehát van ilyenkor egy olyan áldott időszak, amikor erre nyitott a tulajdonos is, mi is nyilván nyitottak vagyunk, és óriási az érdeklődés.
A városi sétákról és az ehhez kapcsolódó most megjelent Hosszú lépés Budapesten című könyvről beszélgetünk a két szerzővel, Kolniarczyk Borbálával és Merkel Dáviddal, és akkor most térjünk már rá a közelmúltban megjelent könyvre, a Hosszú lépés Budapestenre. Ez egyébként is tervben volt, hogy a séták nyomán majd készülne egy ilyen könyv, vagy a pandémia szülte kényszerhelyzet hozta azt, hogy nem nagyon lehetett akkor sétákat tartani és sétákat szervezni, és ezért megírták ezt a könyvet.
Az utóbbi, hogyha nincs járvány, akkor én azt gondolom, hogy ez a könyv még nagyon sokáig nem készül el, tehát mindenképpen annak köszönhető ez a dolog, hogy több időnk volt, vagy legalábbis azt hittük tavaly január-februárban, hogy több időnk lesz, és belevágtunk ennek a könyvnek a megírásába, úgyhogy igen, ez egy pandémiás projekt.
Egyébként séta nélkül miként sikerült átvészelni azokat a hónapokat, a pandémiás időszakot? Hát ugye említették, hogy most már azért ez egy csapatmunka, többen dolgoznak cégként a sétákat szervezve, és hát nem lehetett sétálni, séta nélkül voltak, pedig hát mindenkinek ez lett volna a munkája.
Hát ezt legfeljebb az örökkévaló tudja, így utólag visszanézve, hogy ezt hogy oldottuk meg.
Nehéz időszak volt mindenki.
Borzalmasan, tehát ezt kár lenne tagadni, hogy egy saját hitünkön kívül nagyon más nem volt nekünk. Tehát, hogy egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy a tevékenységünket egyrészt betiltották, másrészt meg elfelejtették, hogy vagyunk ugye még nem egy intézményesült műfaj a városi séta, és egyszerűen ebben az időszakban úgy kellett adót fizetnünk, hogy nem dolgozhattunk. Úgyhogy hát valahogy átvészeltük, tényleg szerintem leginkább a hitet tartottuk saját magunkban, hogy egyszer majd véget fog érni, és tudtuk, hogy készen kell állnunk azonnal újraindulni, talán ez volt a legnehezebb, mert hogy szükség van ránk. Tehát mi azért a város, meg a városlakók lelkével foglalkozunk, és itt a lelkünk sérült ebben a járványban legalább annyira, mint a konkrét fizikai egészségünk. Egy város az együttlétről szól, ez nem volt lehetséges, és mi pedig egy olyan forma vagyunk, ahol biztonságosan azonnal együtt lehetett lenni és elkezdeni egymással találkozni. Úgyhogy tudtuk, hogy amikor lehet sétálni, akkor viszont rögtön kell. Úgyhogy folyamatosan szárazon tartottuk fél évig a puskaport. Uh-huh. És nem bíztunk benne, hogy amikor újraindulunk, akkor majd helyre rázódnak a dolgok, és hál' Istennek így is lett. Tehát így év végére nagyjából azért egy olyan évet zártunk, ami minden szempontból értelmezhető és sikeres volt, és rengetegen jöttek velünk sétálni, és igazából szerintem a közönségünk, amelyik egy, nyugodtan mondhatom, hogy a Hosszú lépésnek nem is közönsége, hanem közössége van, ők tartották bennünk a hitet, rengeteg szeretetet kaptunk tőlük.
Illetve szerencsére a Dáviddal mindig felváltva kerülünk padlóra, tehát akiben éppen több szufla van, az fellocsolja a másikat, úgyhogy így ezért át lehet vészelni nagyon sok mindent.
Beszéljünk akkor egy kicsit részletesebben is a könyvről. Megmondom őszintén, hogy amikor én kézbe vettem és elkezdtem olvasni, akkor egy korábbi évekbeli színdarab jutott eszembe, lehet, hogy ez egy kicsit erőltetett hasonlata. Ez a Gólem Színházban ment, és az volt a címe, hogy Szakácskönyv a túlélésért, és azért jutott eszembe, mert ebben a darabban a munkatáborba hurcolt asszonyok fejben főznek. És itt pedig oltatlanul az jutott az eszembe, hogy itt meg fejben sétálunk. Azért az nagyon más, mint igazándiból élményszerűen helyben ott az adott helyszínen sétálni? Egyáltalán lehet fejben sétálni?
Nekem tetszik ez a hasonlat, tehát ezt mindenképpen fejben sétálva írtuk meg. Én azt gondolom, hogy ennek a könyvnek igazából nem is a séta a lényege, hanem az, hogy van négy tematika, ami mentén felfűztünk történeteket, és azt gondoltuk, hogy ez egy olyan formátum, és egy olyan hossz, ami emészthető, és adott esetben olyan olvasóknak is átad egy élményt, egy gondolatot, akik egyébként nem tudnak, nem akarnak, messze laknak, de mégis szeretnének sétálni, szeretnének többet megtudni Budapestről.
Igen, ebben a könyvben nagyon sok izgalmas karakter van. Nem az épületek a lényegek, nem a beton, nem a tégla, nem a vas, nem az üveg, hanem az emberek. És vannak benne olyan történetek, amelyek már ismert emberekről szólnak, de teljesen más szempontból mutatják meg őket, tehát például Kun Béla szerepel így a kötetben, akiről nem is sejtettük volna szerintem a legtöbben, hogy ő egy bukott újságíró volt, akinek különböző pénzügyi stikliai voltak, amelyek erről menekülnie kellett, aztán talált egy nagyon sikeres újságírót, akinek szintén izgalmas pénzügyei voltak, Tarján Vilmos volt, írt róla egy elképesztően bombasztikus cikket az Estbe, Kun Bélát egy sztárrá tette, ezáltal meg egy áltozattá, aztán néhány hónappal később ez megkiderült, hogy nem volt akkora ötlet, de Tarján Vilmos pedig a New York kávéház élén kezdte újra az életét. Tehát nagyon sok izgalmas történetet mutattunk be.
Hát és gondolom azt is például, bocsásom meg, hogy szalávalók, az is kevesen tudhatták, hogy például a Hadik kávéház feletti műterem lakásból kerültek elő csontvári képek, ráadásul úgy, hogy azokat majdnem éppen kidobták, és sátorponyvaként próbálták eladni.
Igen, ilyen történeteket igyekeztünk megmutatni, ami által ezek a figurák, akiket valamit tudunk, megelevenednek, és mintha személyes ismerőseink lennének, olyanná válnak. Mert ezáltal lehet egyszerűen egy városban jobban érezni magunkat. Tényleg, hogy őket megismerjük, tudunk kötődni hozzájuk, és megértjük azt, hogy tehát, hogy van egy nagyon furcsa szétválasztás ma, amit megszoktunk, hogy vannak a történészek, meg vannak az építészek, meg a művészettörténészek, és nagyon ritkán érnek össze az ő területeik. Pedig igazából a középpontban az emberek vannak, és róluk kéne szóljon minden, és mi a városnak a történeteit szerettük volna megmutatni, egy pici szeletet, hogy aztán mindenki csináljon vele, amit szeretne. Tehát, hogy ez nem egy ilyen szentségként kezelendő könyv, ezt lehet hurcolni magunkkal, lehet tovább gondolni, lehet vitatkozni velünk. Mi inspirálni szeretnénk a budapestieket arra, hogy máshogy nézzenek a saját városukra.
Mondták egyébként, hogy a bőség zavarával kellett megküzdeni a könyv összeállításakor, hiszen hát van jelenleg is több tucatnyi tematikus sétájuk. Mi volt mégis a szerkesztési elv, hogy ez a négy nagyobb tematika került a könyvbe?
Ezek nem létező séták, tehát ezeket sosem csináltuk meg a
hosszúlépéssel.
Egy-egy helyszín, de, de nem mondhatnám. Nem.
Minimálisan, tehát nagyon kevés az átfedés.
Ezek nagyon személyes történetek, igazság szerint. Tehát ezek tényleg olyan helyszínek.
Ez egy szubjektív könyv?
Nagyon szubjektív, és abszolút olyan történetek vannak benne, amik, meg olyan helyszínek, amik minket valamilyen módon személyesen megszólítanak, azért, mert ezeken a helyeken laktunk, ide jártunk iskolába, ez volt a kutatási területünk az egyetemen, ide jártunk szórakozni, a legkülönbözőbb nagyon, nagyon személyes történetek és helyszínek, és nekem egy elképesztően jó élmény volt, hogy a 21. század kiadó teljesen szabad kezet adott nekünk, és annyit mondtak, hogy írjatok. És nem kellett egyeztetni, hogy miről írunk, tehát nekem ez egy fantasztikus élmény volt, hogy írhatok, amiről szeretnék, annyit, amennyit szeretnék, úgyhogy ez önmagában egy csodálatos ajándék, és az, hogy ezt emberek elolvassák, és tetszik nekik, ezzel pedig egyszerűen nem tudok mit kezdeni, annyira jó érzés.
Akkor ez azt is jelenti, vagy azt is jelzi, hogy a könyvhöz akkor most egy külön kutató munka kapcsolódott még a korábban volt városi sétákon túlmenően is.
Ez egy teljesen önálló kutató munka, tehát vannak részei, amik valamilyen szinten megvoltak már, de rengeteg teljesen eredeti kutató munka kapcsolódik hozzá, tehát a nagy része az most állt össze.
Igen, tehát a könyv alapjai objektív tények, tehát hogy ami ebben benne van, az igaz, tehát ezért mi kereskedünk. De az, hogy hogyan rendeztük ezeket a történeteket, és hogyan fedeztünk fel összefüggéseket, ez abszolút a mi saját szubjektív ügyünk, amit simán lehet, hogy valakinek tetszik, valakinek nem tetszik, de ez egy őszinte könyv. Tehát mondjuk, amikor például modern építészetről van szó Pasaréten, és ott van a Nagy Imre házként ismert villa az Orsó utcában, amit egy nagyon gazdag egyébként zsidó vallású, és de nem csak származás, hanem vallását gyakorló ügyvéd építetett magának Kozma Lajossal, a korsztár építészével. Akkor azon keresztül mutatjuk meg a változást Nagy Imre kora és az építés kora 30-as évek között, hogy megtaláltuk a kutatás során azt a számlát, amikor Nagy Imre 60. születésnapjára egy eseményt rendezett, és a korban nagyon menőnek számító mézes maszkóból rendelt magának ételeket és italokat, és akkor ott felsoroljuk, hogy ott tettek Stefánia vaglaltat, meg Minyont, meg Mecseki Itókát, meg Lánchídbrendit, és feltesszük a kérdést, hogy vajon mit szólt volna a Gellért ügyvéd úr, hogyha 20 évvel korábban neki valaki ilyen Mecseki Itóka színvonalú italokat ad, akkor nyilván azt így a kutyájának se adta volna oda, és mégis mekkorát tud változni a világ, és így valószínűleg sokkal átélhetőbb, hogy azt hiszem, hogy sokkal inkább át tudjuk adni, hogy milyen is volt az a légkör, mint hogyha egyszerűen csak felsorolnánk azt, hogy Nagy Imre milyen tisztségeket viselt, meg kik voltak a hívei, mert igazából ezek mind önmagukban nem annyira érdekes részletek, mint inkább az a kép, ami összeáll belőlük.
Az is nagyon érdekes, hogy ehhez a részhez, vagy ehhez a városrészhez, Rózsadombhoz, Pasaréthez miként kapcsolódik a Bauhaus, mert ugye itt pont a könyv is ezt a párhuzamosságot bontja ki, és az is érdekes, ami a könyvből derült ki számomra is, hogy egészen az 1930-as évekig tulajdonképpen ez a területe a városnak egy viszonylag elmaradott térség volt, vagy városrész volt, és tulajdonképpen ez az építészeti új hullám, akkor még talán mondhatjuk, hogy ez aként indult, ez hozott egyfajta modern arculatot ennek a városrésznek.
Az az izgalmas ebben a városrészben, hogy ugye a 29-es válsággal az Andrássy útról rengetegen elköltöztek. Itt rengeteg eklektikus, szecessziós palota volt és van, de ezek fenntarthatatlanná váltak a 29-es válság után, és rengetegen költöztek ki a budai hegyvidékre, ami akkor már villamossal elérhető volt, és rengeteg magánmegrendelés érkezett Bauhaus házakra. Tehát ez nagyon jellemző volt akkorra, hogy sokkal inkább magánépületek épültek Bauhaus stílusban, mint állami megrendelések.
Igen, és ebben az a furcsa, hogy ugye a Bauhaus az nem egy építészeti stílus, hanem egy iskola, egy konkrét intézmény is volt Németországban, és összművészetről szólt egyrészt, másrészt pedig mindig is az volt a cél, hogy társadalmi problémákat oldjanak meg, tehát nem állt meg az épületnél, hanem az lett volna céljuk, hogy a modern város megtervezzék, ahol nincsen szegénység, ahol egyelőbben jobb körülmények között élnek emberek, és akkor ehhez képest eljutottak oda, hogy arra volt lehetőségük, meg abban tudtak kiteljesedni, hogy elképesztően jómódú, nagypolgári, vagy akár annál is gazdagabb családoknak építsenek villákat. Azok az építészek, akik egyébként az életüket arra tették volna fel, hogy a nyomornegyedeket számolják fel, csak ehhez nem, erre nem volt lehetőségük, de hogy a Bauhaus meg a modern építészet az a legkevésbé sem arról szólt eredetileg, hogy villákat építsenek, mégis erre volt Magyarországon lehetőség. A lakótelep eredetileg az nem a panelházakat jelentette, hanem egy mondjuk a kispesti Vekerle telephez hasonló tervezetten felépített lakónegyedet. Ők ilyeneket építettek volna, egy utcára volt lehetőségük, a Napraforgó utcára.
Nagyon érdekes a pesti belvárossal foglalkozó fejezet, aminek, ha jól emlékszem, az alcíme az, hogy újrahasznosított terek, és számomra az derült ki ebből, vagy az világlott ki, hogy az épületeknek nem csak múltjuk és hozzákapcsolódó történetük van, hanem sajátos sorsuk is van ezeknek az épületeknek. Gondolok itt például a Tőzsde palotára, ami hát ugye nagyon sok funkciót megélt az évtizedek során, kezdve az eredeti funkciótól, aztán ugye Lenin intézet, Magyar Televízió székháza, amire ugye teljesen alkalmatlan volt akkor az épület, én is dolgoztam annak idején ott, és mindenki ezt megszenvedte, és aztán most ott áll a maga sivárságában és elhagyatottságában, és nem nagyon találni az ő funkcióját, az épületnek a funkcióját, vagy ugyanígy, ha azt mondjuk, hogy sorsuk van az épületeknek, akkor a Parisiana, ami ugye egy nagyon exkluzív mulatóként indult, és aztán mégiscsak színház lett, ráadásul nagyon sokféle színház lett az évtizedek folyamán. Szóval sorsuk is van az épületeknek?
Ebben a fejezetben kifejezetten olyan épületeket, meg tereket kerestünk Budapesten, amiknek hányattatott sorsuk volt, és sokszor kellett teljesen funkciót váltaniuk, gyakran a külsejük is teljesen megváltozott, ilyen volt a Parisiana is, és a Corvin áruház is, amire ugye mind a kettőre egy ilyen csúnya plékkuxli került a szocializmus alatt. Ezek az épületek lényegében a 20. századi magyar történelem lenyomatai, tehát ahogy az emberek, a családok is megszenvedték a 20. századot, ugyanúgy az épületek is. És nekem nagyon izgalmas volt végignézni azt, hogy adott esetben ugyanaz az épület több generáció számára nagyon sokat jelent, de teljesen mást. Tehát ahogy a Corvin áruház annó egy fényes luxus áruházként
nyitott ki. Igen, ezt is kevesen tudják, hogy a 30-as években ez egy olyan luxus áruház volt, ahol élőzene volt, szinte luxus körülmények között lehetett étkezni.
Karácsonyi vásár, gyerek megőrző, tehát hogy nagyon modern dolgok voltak. Azért sem gondolják az emberek, hogy ez egy ennyire régi épület, mert nagyon sokáig be volt takarva ezzel a pléf vagy alumínium fallal.
Hát ez most talán egy-két éve került.
Ez egy-két éve került le, de mindenki, nagyon sokan azt gondolták, hogy ez egy ilyen klasszikus, csúnya, szocialista épület. Viszont valóban volt egy nagyon fényes múltja, ami aztán a szocializmus alatt továbbra is népszerű áruházzá avanzsált, és később, ami már az én egyetemi éveimre tehető, nyílt meg a Corvin tető, illetve a Müszi az épületben, ami viszont az alternatív kultúrának
egy... Azóta szintén
szintén bezárt, de hogy akkor az alternatív kultúrának egy nagyon fontos csomópontja volt, a hosszú lépés is a Müsziben indult. Tehát emlékszem, hogy még én linoleumoztam le egy akkora irodát, mint ez az asztal, amikről most beszélgetünk a grafikusunkkal. Tehát egy nagyon jó tér volt, és nagyon sok most már sikeres cégnek, stúdiónak, művészeti formációnak adott teret az első pillanatokban, az első hónapokban, és a Corvin áruház egy fantasztikus példa erre, hogy nyilván teljesen mást jelentett az én nagymamámnak, az én anyukámnak, és nekem is, de valami nagyon meghatározót mondott mindannyiunk számára.
Hát ugye hosszan élt ez a szlogen, a nincs karácsony Corvin nélkül, és én emlékszem, hogy nekünk gyerekkoromból vidéki rokonaink is, amikor feljöttek Budapestre, akkor a Corvin áruház volt a természetes vásárlói közeg, tehát oda kellett elmenni vásárolni.
És ugye azért is volt nagyon jól kitalálva, hogy hol legyen a Corvin áruház, ugye keletiből azonnal oda lehetett érni, sőt a nyugatiból is, tehát pillanatok alatt célzottan lehetett menni vásárolni a Corvinba, és amit ők zseniálisan csináltak a 30-as években, volt egy olcsó áruk osztálya, ami kifejezetten filléres termékeket árult, és voltak például ilyen picike zsolnai porcelán díszek, ami rajta volt a zsolnai logó, tehát valaki, aki nem tudott erre túl sok pénzt szenni, ő is hazavihetett egy darabka zsolnait, ami egy nagyon fontos státusz szimbólum volt a korban.
Igen, csak úgy érdemes a Corvint elképzelni, hogy minek szánták, mert amit mondott, hogy a rokonai jöttek, erre találták ki a Corvint. Tehát, hogy egy ilyen 30-as évekbeli Pándorf volt igazából.
Igen,
tehát úgy érdemes.
Azért nem is volt még akkora választék, tehát nem. Nyilván a Corvin...
A korhoz képest olyan választék.
De hogy tulajdonképpen azért a Corvin megszűnését azt igazándiból a plázák megjelenése hozta, meg a funkcióváltását.
Hát nagyon sok minden, és azt hiszem, hogy ezzel a műsor kereteit tágítanánk, de ha van idejük, akkor boldogan beszéltünk erről is, mert azért minket nagyon izgat a város maga. De hogy persze, tehát a belvárosok kiüresedése az egy világszerte alkalmazott trend. Ennek Budapesten két elképesztően jellemző területe van. A Rákóczi út, Kossuth Lajos utca tengely, illetve a Nagykörút, most ennek a meccéspontjában van a Corvin. Tehát az elhibázott várospolitikának a nagyjából eldöntötte a Corvin sorsát, anélkül, hogy az áruház bármit tudott volna tenni érte, az, hogy a Rákóczi útból egy városi autópálya lett, az, hogy a Nagykörutat kiürítették, a plázák azok itt jönnek inkább be a képbe. Ebből a Corvint feltámasztani elképesztően nehéz lett volna, talán most eljött az ideje, hogy új tulajdonossal.
Viszont mielőtt nagyon megsajnálnánk a Corvint, az is benne van ebben a történetben, hogy amikor eredetileg megnyitották a Corvin áruházat, akkor ugyanúgy elszívta a vásárlókat a körutakról, mint évtizedekkel később a West End, persze. Tehát ott nyilván nem tudták felvenni a versenyt a Corvinnak az áraival, mert nyilván sokkal nagyobb tömegtermelés volt, mint amit megengedhettek maguknak azok a kis körúti boltok, amik addig üzemeltek. Tehát a végén ugyanarra a sorsra jutott a Corvin, mint ahova ő juttatta annó a kis boltokat.
Igen, tehát egy Klauzál téri Szabónak nem volt akkora ünnepély a Corvin megnyitása, mint mint azoknak a rokonainak, akik oda jártak, úgyhogy persze, tehát azért. De egy város ettől szép, hogy mindig alakul és változik. Tehát nagyon sokszor szeretnénk úgy gondolni rá, hogy akkor meg kell őrizni ezt, vagy azt, vagy amaz, de hogy igazából a változás az, ami itt állandó. Tehát, hogy azt kell elfogadnunk, hogy egy város folyamatosan átalakul. És ez nem baj, hanem ez az életrendje.
Ugyanebben a fejezetben kapott helyet a Kazinczy utca és környéke, ez a klasszikus buli negyed és a romkocsmák világa, a szimpla kert még talán egy külön fejezetet is kap ezen a fejezeten belül. Vajon mi hívta mindezt életre, és miért a külföldiek számára is egy hát most már turisztikai látványosság, hiszen például a szimpla kertben az a közeg és az a tér, hát az elsősorban talán számunkra magyaroknak bír üzenettel, azokkal a tárgyi emlékekkel és rekvizitumokkal. Szóval mi a különlegessége ennek?
A szimplának a belső terei, illetve a régi romkocsmáknak, amik most már bezártak, a belső terei azért működtek annyira jól, mert egyszerre szóltak magyarokhoz, és egyszerre szóltak külföldiekhez is. Tehát ugye rengeteg retro tárgy, dísz, régi plüssjátékok, neonfeliratok voltak felhámozva ezeken a helyeken a szimplában a mai napig, ami azoknak az akkor fiataloknak, akik a 2000-es évek elején jártak romkocsmákba, pontosan azt adta, hogy valamiféle retro életérzést, amihez tehát halvány emlékeik voltak a szocializmusról, de igazából másodkézből kapott történetekből ismerték ezt a korszakot. De valamiféle otthonosságot jelentett ez a millió. Viszont a külföldiek nagyon gyakran azért jöttek Budapestre, mert szerettek volna beleszagolni a szocializmus utolsó leheletébe, amit azért annyira nem elégített ki a hivatalos turisztikai programja Budapestnek. Innentől kezdve viszont a romkocsmák pontosan azt adták, amit vártak a külföldiek, tehát valami misztikus, cirilbetűs, retro furcsaságot, és lényegében ezzel megerősítették azokat a prekoncepciókat, amikkel ide érkeztek, hogy a szocializmus az egy ilyen kiismerhetetlen, furcsa dolog, ami továbbra is jelen van valamilyen módon Budapest életében. Tehát ez volt ennek a csodája, hogy két teljesen különböző csoportot egyszerre tudott kielégíteni.
De van nagyon sokszor az a hamis retro, amikor próbálunk valamilyen mai igénynek megfelelni, és akkor egy soha nem létezett múltat megteremteni, Trabant fesztiválok és társai, ami természetesen soha nem volt, és nem létezett így. És ezzel szemben a romkocsma az egy teljesen autentikus dolog. Tehát ez egyrészt egy klasszikus budapesti történet, amikor a nagyon rosszból egyszer csak valami jót csinálunk. Ez arról szólt, hogy Erzsébetvárosnak a belső részén különböző kérdőjeles történetek során eladták az ottani, addigra teljesen leromlott állapotú lakóházakat, ezeket le akarták rombolni a helyükön, viszonylag jellegtelen szállodákat építeni, de bejött egy ingatlanpiaci válság, nem tudtak hitelhez jutni, nem volt miből felépíteni a szállodákat, ott álltak üresen, és ekkor jöttek létre a romkocsmák, és ezeknek a berendezése, minden ez a mi gyerekkorunk. Tehát Borinak is, meg nekem is, akik a szocializmus utolsó éveiben születtünk, nekünk ez igazából nem az elnyomást jelenti, persze tudjuk, mert megtanultuk, hanem a tévémacit. És ez a világ köszön vissza a romkocsmákban, és ez egy nagyon-nagyon előremutató és pozitív trend a világ turizmusában, hogy autentikus élményeket keres mindenki. Mindenki azt keres, hogy mi az, ahova a helyiek járnak. Senki nem turista gettókat akar most már megnézni, hanem azt, hogy élünk igazából, és a romkocsma meg ezt mutatja meg.
Erről és mindenről még, amiről beszélgettünk, bővebben is olvashatnak a Hosszú lépés Budapesten című közelmúltban megjelent kötetben, amelynek szerzői Konyarcik Borbála és Merker Dávid voltak a vendégeink itt az elmúlt órában. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen.
Mi köszönjük.